Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, folytatódik a Közlekedés apróban podcast sorozatunk. Bartal Tamás, a Magyar Közút elnöke, szokás szerint itt van a stúdióban, és Tóth János a vendégünk, aki egyetemi docens, BME közlekedés technológia és közlekedés gazdasági tanszék. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Két keréken, négy keréken, egy keréken, azt mondtad Tamás, hogy mikromobilitási eszközök. Tehát egy komoly gyűjtést is csináltál, mert múltkor blöfföltünk az egyik adásban, nem tudtuk egészen pontosan, hogyha így állok az egykerekűn, az mi, és hogyha így állok. Snowboard és síléc, én ezt a hasonlatot hoztam. Szóval mikromobilitás.
Igen, fölvezetve az egész dolgot, ugye beszéltünk már sok mindenről, sokféle járműről, a klasszikus autó, motorkerékpár, kerékpárról is, de ugye ma már, ugye főleg az elmúlt 20 évben, 2000 óta annyira felgyorsult egyrésztről a technológia, másrésztről a mindenféle városi új eszközöknek, ugye mikromobilitási, tehát mikroközlekedési eszközöknek a piaca, hogy én is csak kapkodom a fejemet, hogy mit találnak ki éppen legújabbat. Nyilvánvalóan mi is, ami emögött meghúzódik. Vannak olyanok nyilvánvalóan, akik szeretnek ilyennel úgy általában munkába járni, vagy leszaladni valahova a közelbe, de szerintem a jellemzőbb az, legalábbis az én ismerőseim között olyanok vannak, akik az úgynevezett last mile elve, tehát az utolsó mérföld, az utolsó kilométeren, tehát elmentek valahova metróval, tömegközlekedéssel, és akkor ugye ma már ezek a közösségi bérelhető eszközök, akár beszélünk elektromos rollerről, vagy kerékpárról. Igen. Tehát ugye az utolsó szakaszt teszik meg, kicsit kényelmesen, mert egyébként a gyaloglás is nagyon egészséges, sőt, egészségesebb, hogy úgy mondjam, mint mondjuk egy elektromos rolleren, semmit nem csinálni, csak nyomogatni a gombokat. És akkor azt gondolt, hogy akkor ugye milyen mikromobilitási eszközök vannak. Ez Magyarországon egyébként nagyon nincsen így be jogszabályilag így meghatározva vagy konkretizálva, főleg azért is, mert ugye még ugye beszéltünk erről többször is, a KRESZ megújítása folyamatban van. Nyilvánvalóan mi még nem tudtunk reagálni olyan mértékben ezekre a közlekedési és technológiai műszaki változásokra, amiről az előbb beszéltem. Azt azért jól látjuk, tehát körbe tudjuk most határolni, hogy miről beszéljünk ma. Tehát ugye mikromobilitásnak minősül a segédmotoros kerékpárnak a kerékpár is, de ezekről már beszéltünk korábbi adásunkban, úgyhogy akkor jönnének az egyéb az elektromos roller, elektromos kerékpár, és akkor ezek a egykerekű, kétkerekű mindenféle csodák.
Köszönöm, és azt mondtuk, hogy mi ketten maradtunk a klasszikusnál, ugye a négy kerék, több kerék, meg két kerék, kerékpár, de tanár úr, azt mondtad, hogy ki is próbáltál, ugye ezek közül
hát
sokat?
Nem, hogy kipróbáltam, hanem használom napi rendszerességgel, tehát én munkába járásra használok pedeleket, ilyen elektromos rásegítéses kerékpárt, és abszolút bevált nekem. Korábban autóval jártam, nagyjából ugyanannyi idő alatt érek be a munkahelyre, mint ha autóval közlekednék, és még egy kicsit mozogtam is, úgyhogy ez nekem abszolút bevált.
Az egykerekűeket végig beszéljük, hogy ezek a végén még persze, pontosan, menjünk hogy végig. Ezek micsodák egészen pontos, ezeket is próbáltad már?
Hát az egykerekűek közül meg nem próbáltam, az én megfogalmazásom szerint az nagyobb bátorság kell, ugye azoknál az eszközöknél alapvetően a probléma az, hogy nincsen hova támaszkodni, tehát nagyon jó egyensúlyérzék kell, azért a kerékpáron ott van a kormány, amit jó erősen lehet markolni, hogyha valaki veszélyhelyzetben éri magát, és másrészt pedig ugye ülünk rajta, ellenben az ilyen egykerekű vagy kétkerekű, de nincsen kapaszkodó, és az egyensúlyunkkal próbáljuk meg megtartani magunkat, ráadásul nem csak az, hogy az egyensúlyunkkal, hanem a test mozgásunkkal gyorsítunk, lassítunk. Tehát ebben egy nagyon erős gyakorlat kell ahhoz, hogy valaki bátran merjen közlekedni vele. Nyilván majd erre ki fogunk térni, és egyébként hol kell, vagy hol lenne praktikus ezekkel közlekedni. Tehát ezeket még nem próbáltam, úgyhogy olyan sok tapasztalatom erről nincsen.
Azt hozzá kell tenni, ugye, hogy mondjuk a kétkerekűről beszélve van a Segway, aminek van egy kormánya, de az viszont nem rögzített, tehát azt ugye pont az egyensúlyunk által, vagy a mozgásunk által mozgatjuk, az is ugye egyfajta egyensúly megtartásra szolgál. Hát ebből én már óriási baleset. Én sem próbáltam egyébként se az egykerekűt, se a kétkerekűt, de majd erről az végén érdemes beszélni, majd elmesélem, hogy miket szoktam látni az utcán.
Annyiban módosítanám magam, hogy a Segway-t már én kipróbáltam.
Tehát az kétkerekű tulajdonképpen.
Kétkerekű, és ugye azon ott van a kis kormány, amiben lehet kapaszkodni, de valóban ott az a helyzet, hogy azzal gyorsítunk, lassítunk. Ráadásul én ezt úgy próbáltam ki, hogy egy ilyen erdei túrán. ahol azért még veszélyesebb tud lenni a dolog. Ugye az útegyenetlenségek fokozottabban megjelennek, tehát ott sokkal óvatosabban és sokkal lassabban kell közlekedni vele, de nagyon hangulatos volt egyébként. Hát pont azt váltottak, hogy nem gyalogoltunk hosszan, hanem egy nagyobb túrát lehetett megtenni, hát mondjuk azt, hogy szinte nulla fáradtság mellett. Nem biztos, hogy egyébként egy jó megoldás. Egyszer kipróbáltam, jó volt, de nem csinálnám többet, mert nem adja vissza azt az élményt, mint a túrázás.
Hát jó, de valószínűleg nem is csereszabatos a kettő, és már amikor mondta Tamás is, hogy hát most munka is az utolsó kilométer, igen, de van, akinek meg 5 kilométerre van, van, akinek 8-ra, és mondjuk hajnali 5 órakor, tényleg, vagy 6 órakor remekül lehet közlekedni ezekkel, aztán később már nem, és az tényleg nagyon fontos lesz, azt gondolom, hogy arról beszéljetek, és hát főképpen tanár úr, hogy szóval minek hol a helye, vagy hol lenne a helye, és hogy a szabályozás az mikor éri utol ezeket az eszközöket, mert azért most már itt vannak, sokan vannak, nem egy-egy van, hanem tömegével vannak, tehát előbb-utóbb, ha már együtt élünk, együtt közlekedünk velük, meg felelősség, balesetveszély, sok minden más, akkor őket is be kell venni ebbe a játszmába, valamilyen mondod, akár jogszabály szintes, de erről beszéltünk már.
Igen. Tamás? Hát ha már most említetted a jogszabályt, ugye nagyon érdekes, hogy fölvezetem egy-két mondattal, aztán átadom Jánosnak a szót. Hogy van ez Magyarországon, meg hogy van ez? Nem is az az érdekes, hogy van Magyarországon, nagyon egyszerűen van. Az egyetlen az elektromos roller van megelmítve egy BMS állásfoglalásban, hogy az segít motoros kerékpárnak felel meg, ami egyébként Európában nem így van, tehát Európában általában az elektromos kerékpárra vonatkozó szabályokat feleltetik meg mondjuk az elektromos rollernek, de viszont vannak olyan országok, kettő ilyet tudok mondani, Hollandia és Anglia, ahol az elektromos roller teljes tilalom alatt van. És nem csak az elektromos roller, hanem mindenféle egyéb ilyen, most nem a kerékpárról beszélek, de az ilyen egykerekű, kétkerekűek nem vehetnek részt a forgalomban. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak az úttesten, tehát a közlekedésben nem vehetnek részt, hanem magán a járdán sem lehet ezt használni. Tehát Hollandia és Anglia, érdekes módon ez a két ország, ez a teljes tilalom állapotában van. Ennek az ellentéte mondjuk Portugália, most megnéztem, ahol aztán korlátlanul minden. Tehát ott még ennek az árnyoldalait nem fedezték fel, és akkor mondhatunk még néhány példát, ott van Párizs, ahol először engedélyezték ezt a közösségi elektromos roller alkalmazást, és hol tiltották be először? Párizsban, 2020 népszavazáson tiltották be, annyira idegesítette az embereket.
Nyilván itt az nagyon fontos, hogy ezek az eszközök hol közlekedhetnek. Tehát ha a gyalogosokkal közös felületen, akkor az mindig konfliktust eredményez. Ez igaz, ha kerékpárral, sima kerékpárral közlekedünk, de hogyha ezekkel az elektromos eszközökkel, akkor pláne. Ennek a szétválasztása az feltétlenül fontos. A két közlekedési mód, gyaloglás és valamilyen...
És az összes többi.
Tehát a gyalogosokkal lehetőség szerint ne közlekedjen senki más. Most ugye nálunk Magyarországon itt alapvetően, mikor bejöttek ezek az eszközök, nem volt meg dedikáltan, hogy ezek hol közlekedhetnek, nem volt semmi szabályozás, elindultak a járdán, közlekednek ott is, közlekednek kerékpárúton, kerékpársávon, sok felé közlekednek, de az biztos, és ez a kerékpározása is igaz, hogy a gyalogosokkal együtt lehetőség szerint ne. Ha nagyon nem lehet megoldani, akkor meg korlátozzuk a sebességet, hogy akkor maximum 10 km/h az, amivel mehet egy ilyen eszköz, mehet egy kerékpár. Az a 10 km/h, az pont arra elég, hogyha egy gyalogos hirtelen váltja mozgási irányát, akkor azt még ki lehet kerülni, meg lehet állni. Ha nagyobb sebességek közlek, akkor ott már baleset veszi le. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően az a cél, hogy őket, a két közlekedési módot, azt szedjük szét, és ne együtt jelenjen meg. Ugye ezek a közös kerékpár, gyalogos útvonalak, ezek nem szerencsések ilyen szempontból. Ha szétválasztás megtörténik, akkor pedig én azt gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek, akár roller, akár bármilyen más eszköz, akkor a kerékpáros infrastruktúrán van a helye. A kerékpár utakon, kerékpár sávokon. Ott bátran közlekedhetnek, ott együtt mennek, nagyjából ugyanazzal a sebességgel, mint mondjuk a kerékpárosok. Ugye a konfliktus mindig az okozza, hogy mekkora a sebesség különbség. És a gyalogos és a kerékpáros között 4 és 15-20 km/h az egy jelentős sebesség különbség, az nehéz. De egy 15 és 17-18-20 km ott már kicsi a sebesség különbség, az könnyen lehet korrigálni. ügyesnek kell lenni. Tehát az egy nagyon lényeges, hogy én láttam kerékpározni olyan hölgyet, akinek így remegett a kezében a kerékpár. Az se jó. Nagy bátorság volt, és ráadásul nem is kerékpáros infrastruktúrán ment, hanem a közúton ment. Tehát nagy bátorság volt az ő részéről, de ne a saját életünkkel akarjunk bátrak lenni, és ott próbálkozni, ahol nem biztos, hogy magabiztosak vagyunk.
Hát látunk az autóvezetőket is remegő kézzel vezetni, de nekem ami eszembe jutott, aztán Tamás, tiéd a szó, hogy amikor ezt az úthálózatot kitalálták a világban, meg Európában, most ha ezeket az országokat mondtad, hogy Anglia, meg Hollandia, meg Magyarország, az itt nagyjából oké, hát vannak a járdák, a gyalogosoknak, meg van a közút az összes többinek, ugye, és most már akkor, és akkor leszeletelhetük kerékpár, aztán most már valamit kéne csinálni ezekkel a gyorsabbakkal, mint a kerékpár, mert a közúton sincs jó helyen ez az egykerekű, kétkerekű verzió, hát életveszély, ezt legalábbis mi itt szubjektív az előző műsorban elbeszélgettünk már erről a Tamással. Szóval az meg nem nagyon logikus és elképzelhető, hogy ezeket a meglevő szűk keresztmetszeteket most föl tudnám én, de legalább 3 vagy 4 ugye, féle sávra bontani. Itt kell tudnunk együtt élni ezen a szűk infrastruktúrán, ennek a sokféle, most már sokféle eszköznek.
Igen, két dolog jutott az eszembe, az egyik, kettőtöknek a gondolatát összevezetve, ugye, hogy a, jó, hogyha ezek a mikromobilitási eszközök a kerékpárúton mennek, te megmondod, hogy gyakran az van, hogy ugye a kerékpárút és a gyalogos út van megosztva lényegében, és akkor mondok most egy olyan példát, amit nagyon gyakran szoktam tapasztalni. Budai rakpart fölött vezető gyönyörű út, mert ugye turisták ott járnak végig, ugye mondjuk Margit hídtól vagy Batthyánytól le egészen. Mondjuk ami a legszebb rész egészen mondjuk a Gellért térig, és mi van? De ott már nagyon régóta, már 30 éve meg van osztva, de már senki nem tudja, hogy van megosztva, mert már a felfestés már nincsen. Szerencsétlen turista szeretne nézelődni, fotózni, szeretne fotózgatni, szelfizni, vagy a barátjával csinálni egy képet, és folyamatosan az, hogy még a bringások lecsilingelik őket, az egy dolog, de most már látom ott ezeket a bukósisak vagy bukósisak nélkül száguldozó rollereseket, de az még csak hagyján, mert ugye ezek a turisták mit szeretnek ezeket a, főleg ezt, amiről már beszéltünk, a Segway. Tehát egy olyan káosz alakult ki, és egy naponta látom azokat a balesetveszélyes helyzeteket, hogy szörnyű.
Én majd arra fogok majd visszamenni az egyetemre biciklivel.
Igen, az egy
kritikus, valóban egy kritikus. Vannak helyek, ahol elég széles a felület, és ott ki van jelölve a kerékpárosok részére, gyalogosok részére. Valóban a turista, ő fölfele néző, nem lefele. Ő az épületeket nézi, fotózni szeretne, ő nem fogja a csíkokat nézni, tehát nagyon sokszor rátéved a kerékpáros részre. Igen. Na most itt ugye jön az, hogy a kerékpáros most vagy csilingel, vagy lelassít. Én az a fajta kerékpáros vagyok, aki inkább lelassít, mert mégiscsak egy olyan közös felületen vagyunk, ahol ő is otthon van, én is otthon vagyok, nem fogok rá csilingelni, hanem megpróbálom kikerülni. Akkor jelzek neki, hogyha látom, hogy ő nagyon kiszámíthatatlan mozgással közlekedik, hogy jelezzem, hogy én is itt vagyok, és esetleg figyeljen rám. De valóban ezek nagyon veszélyes helyzetek, és én láttam már ott, ha nem is balesetet, de balesetnek a következményét, amikor szegény gyalogos ott vérbe fürödve állt, és a kerékpáros elütötte. Nem, tehát itt a kerékpárosoknak nagyon óvatosan kell közlekedni, ott nem lehet száguldozni. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy olyan helyszín, ahol nem lehet száguldozni. Itt egyfajta kerékpáros intelligencia is kell hozzá, hogy azért, mert nekem ez föl van festve, az nem azt jelenti, hogy én itt azt csinálok, amit akarok.
Én nem is a kerékpárosokról beszélek, kivételesen, hanem a szegvélyesek, tehát akik 2 perccel azelőtt kapták a kezükbe azt a szegvélyt, még életükben nem használtak, de hát külföldön vagyunk, meg itt lehet, akkor miért ne? Tehát már eleve alig bírja használni, tehát erre akartam utalni az adás elején, hogy akkor tehát láttam én már olyan balesetet, amikor a szegvélyesek 11 más után mennek a belvárosba, látszik a nénin, hogy tehát nem neki való, fél az egésztől, és puff, el is zuhan, és utána mindenki zuhan vele, mert egyszerűen nem tudják kikerülni. Én már láttam egy ilyet az ötödik kerületben. Hál' Istennek zebrán mentek át, és kocsiképpen nem voltak, de hát egy olyan egy nagy baleset nem lett, csak hát mindenki esett egy nagyot, meg gondolom, utána aztán vitte is vissza a szegvét. Tehát én inkább erről beszéltem. Nem véletlen, hogy megkezdik betiltani. Ez ugye van olyan ország, most az első ország 2024 március, Málta, teljesen betiltották az elektromos rollernek, ugye ezt a bérelhető közösségi
formáját. Hát igen, mert kritikus tömeget túllépi, mert amíg csak 50 vagy 100 vagy 200, addig jó pofa meg megnézték az ember. Amikor már tömegével van, akkor van a szűk keresztmetszet, azt gondolom, nem? De ez nem az én tudományom, hanem a tiéd, de végülis erről van szó. És akkor már látszik, hogy hát ezzel nem fogunk tudni így talán együtt élni, vagy együtt működni.
Abszolút, ez abszolút így van. Tehát a nagy számok törvénye alapján egyre többször alakulnak ki konfliktus helyzetek, és nem csak gyalogos rolleres között, hanem rolleres és rolleres között is. Tehát ez is egy problémát jelent. Ugye itt azért abszolút meg kell különböztetnünk, hogy milyen célból használjuk ezeket az eszközöket. Tehát amit Tamás, te mondtál, hogy ott a turisták megérkeznek soha életében, de itt majd kipróbálom, nem használtam
hát előtte. Van a programban.
És igen, ugye és ott vannak azok, akik mondjuk akár munkába járásra, iskolába járásra használják ezeket. Nekik megvan a rutinjuk, tudják, hogy hogyan kell, jól tudják kezelni az eszközt. Hozzáteszem, azért ennek is megvan a veszélye, hogy túlságosan azt érzi, hogy túl jól tudja kezelni, és ő bármibe belemehet, és akkor majd egyszer lesz egy olyan szituáció, amiből ő is nehezen tud fölkelni. De alapvetően tényleg arról van szó, hogy a turisták és ezek a bérelhető eszközök, a megosztó roller, megosztott rollerek, kerékpárok azok, amelyek ilyen szempontból problémát jelenthetnek. A napi munkába járás, vagy a napi rendszerességgel, vagy a nagyon gyakori rendszerességgel történő használat az egyfajta rutint is ad a felhasználónak.
Igen, azért nálunk az alázat, meg az együttműködés ugye a közlekedésben az gyakran szóba kerül. Meg az edukáció, az Tamásnak az egyik veszőparipája, és ahogy hallgatlak benneteket, azon gondolkoztam, hogy minél kevesebb kerék, de most nyilván ne értse senki félre, meg nem kell hozzá papír, meg hát akár pián is lehet közben, tehát egyre kisebb az alázat, meg csak egy órára szállok föl, és az életben nem próbáltam kérni. Hogy nagyon sokféle ez, és minden szinten kellene az együttműködés.
Megmondom őszintén, én próbálom ilyen tudatformáló módon kerékpározni. Tehát én a piros lámpánál megállok, lássa az autós, hogy ilyen is van. Igen. Nem megyek át, megvárom, amíg zöld lesz. Egy kicsit példát is mutatni a többi kerékpárosnak. Szerintem ez nagyon fontos, és a szabályok betartása az alapvetően fontos lenne, azon túl, hogy ismerni is kéne a szabályok.
Vannak szabályok, de ezek a kategóriák nincs meg, is.
Egyrészt nincsen, másrészt pedig nem is biztos, hogy ismeri egy jobbkész szabályt, nem biztos, hogy ismeri a kerékpáros, hogyha mondjuk nem olvasott még soha ilyet, meg nem tanult sehol iskolában. Tehát ezek nagyon fontosak. Mondok egy érdekes sztorit, én a 70-es években voltam úttörő táborban, és az úttörő táborban volt egyszer egy kressz verseny. Rendőrök lejöttek, kressztesztet ki kellett tölteni, és kaptam egy papírt, hogy kerékpár vezetői engedélyem van. És nagyon boldog voltam, hogy én jogosult vagyok már kerékpárra közlekedni, mert ismerem annyira a szabályokat, hogy kimehetek a közútra.
És mekkora dolog volt egy ilyen segéd motorvezetői papír meg vizsga utána, ugye nem tudom, a 80-as év, vagy 70-es, 80-as év. Most ez tök jó egyébként, hogy ezek az eszközök ránk szakadtak, ez óriási buli lehet, megélmény lehet, csak fel kell zárkóznunk valahol fejben is ehhez a dologhoz, néha azt gondolom. Minden kerék kell rendelkezőnek, tehát úgy a kamionvezetőnek, mint a gépkocsi vezetőnek is.
Igen, meg amit említettél az előbb, és amit már nagyon sokszor elmondtunk, itt már nem tudom, hanyadik adásban vagyunk, hogy ez a kölcsönös udvariasság, meg az általános együttműködés elve, és amit János említett, a példamutatás, mert tényleg, amit már szülőként is milyen fontos felelősségünk van, mert a gyerek nem azt fogja csinálni, amit mondunk neki, hanem amit lát tőlünk. Tehát hiába mondjuk el a jó szabályt, hogyha mi pont nem úgy csináljuk. Tehát ezeknek a példamutatásoknak nagyon fontos szerepe van. Ez a megköszönjük, odaintünk az autósnak, odaintünk egymásnak. Egyszerűen ezek olyan alapvető dolgok, amelyek nem is gondolunk, hogy a másikban milyen dolgokat indít el. Tehát tényleg ez a csillapító hatása van egyszerűen mindenkire, az udvariasság.
Iszonyú fontos. Tehát én kerékpárosként lehet, hogy ilyen unikum vagyok ilyen szempontból, de én, ha elsőbséget adnak nekem, és egyébként nekem kellett volna mondjuk az autósnak elsőbséget, hát teljesen triviális, hogy megköszönöm. És, és nagyon sokszor tapasztalom, hogy olyan helyzetben, ahol van egy kerékpáros átvezetés, de ott van kinn a háromszög tábla a kerékpárosnak, hogy adjon elsőbséget a közutasoknak, ha az autós szemébe belenézek, akkor tuti, hogy meg fog állni, és átenged. 90% az autósoknak. Tehát ilyen szempontból nagyon jó az együttműködés, de ehhez kell az, hogy egy olyan kerékpáros legyen, aki ezt nem kierőszakolja, hanem, ránéz, és már így köszönő arccal nézi, hogy megköszönöm, ha megkapom az elsőséget, és utána meg is köszönni. Tehát valóban ez egy ilyen társasjáték, ahol nem egymás ellen vagyunk, hanem egymás mellett, adott esetben egymásért, tehát mindenki el akar jutni az úti céljára.
Nem tudom, hogy a közlekedés technológiai tanszéken ilyen dolgok, akár a hallgatók, akik nyilván használják ezeket az eszközöket, előkerülnek-e, de nyilván ez egy ilyen nehéz átmeneti állapot most, mert ránk szakadt ez a sok minden, majd megtanuljuk használni, majd kialakulnak az arányok. Igen, ebben a történelmi városrészben nem alkalmasak, akkor kitiltjuk, először beengedjük, vagy korlátozzuk. Én ezekben a sebességkorlátozásokban, meg ezekben annyira nem hiszek, mert én még nem láttam a táblát, amit ugye elfogadott volna mindenki, meg ezeket. De nyilván kialakul majd egy ilyen egészséges rendje ennek a dolognak. A tanszéken ez valamilyen módon, nálatok ez az új eszköz áramlat, ez szóba kerül?
Hogyne, nálunk van egy közlekedésbiztonság tantárgy, BSC-n és MSC-n is oktatjuk a hallgatókat, tehát ott mikromobilitásról, többi közlekedési módnak a közlekedésbiztonsági vetületeré, vasúti közlekedésbiztonságáról, nagyon sok mindenről szó van, és hát a központban mindig az emberi tényező, ezen múlik alapvetően. Tehát egyrészt az ember hozza a szabályokat is, nyilván a szabályokat is úgy meg kéne alkotni, hogy legyenek olyan eszközökre, amikre most még nincsen. Másrészt pedig a közlekedő, aki közlekedik, az legyen tisztában a szabályokkal egyrészt, másrészt pedig valóban ez az egymás iránti tolerancia, odafigyelés, nem akarom legyőzni a másikat, nem egy olyan játékról van szó, nekem kell diadalmaskodni. Most én ide most befurakodok autósként, kerékpárosként, meg addig megyek, amíg az autós meg nem adja nekem az elsőséget. Nem, itt egymás mellett vagyunk, közösen akarunk egy játékban részt venni, és még egyszer, ugye mindenki haza akar érni, a játékban mindenki nyerni szeretne, és itt lehetne nyerni azzal, hogyha hazaérünk.
És valami eszembe jutott, amit az előbb mondtál, hogy nem hiszel a sebesség korlátozásban. Ugye van ez a geofencing technológia, ha jól tudom. Ugye ez azt jelenti, hogy úgy általánosságban modern városnak az lenne a lényege, hogy kialakítunk olyan zónákat, amelyekben fontos mondjuk a sebességnek a korlátozása. Most itt lerövidítve ezt az egész dolgot, tehát zónákra osztva magát a várost. És egyébként, hogyha ilyen eszközökről beszélünk, amelyek akár Bluetooth-szal vagy Wi-Fi-vel vagy valamilyen módon tudnak működni, és akár távolról is befolyásolhatóak, igenis lehet, ha jól tudom, de János erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy ha egy zónában meghatározott technológiai körülmények megvannak, akkor egy elektromos rollernek, meg ezeknek a mindenféle egyéb eszközöknek a sebességét lehet befolyásolni, ugye le lehet csökkenteni. Aztán talán Magyarországon, vagy Budapesten is van ilyen, hogy valahol csak 5 km/h lehet menni ezekkel.
Abszolút, tehát ez már megoldható, és egyébként mondjuk a pedelekek esetében is egy 25 km/h maximális sebesség az, ameddig rásegít a kerékpár. Ha valaki gyorsabban megy, azt már saját izomból csinálja. Tehát az, hogy korlátozni, ehhez jöhet az, hogy adott térségre korlátozni, adott hálózati elemre korlátozni. Ez nyilvánvalóan kell hozzá egy szoftver, ami ezt kezeli, egyrészt ismerve a térképet, van egy helymeghatározás benne a járműben, tudja, hogy hol van az a jármű, és ott mennyivel lehet menni, és csak annyit enged meg. De most gondoljuk bele, egy autóknál ezt meg tudnánk tenni.
Én azért mondtam, igen, csak nehogy félérthető legyen. Én azt mondtam, a sebesség, engem, hogyha elkapnak, akkor hogyha 10-zel többen megyek, akkor kapok büntetést. Én abban nem hiszek, hogy mondjuk a műegyetem előtti rakparton, ott kiteszem a 20-as táblát, és akkor amíg nem utolérhető, amíg nem megállítható, amíg nem szabályozható, büntethető, hogy amíg büntetéspárti, addig miért mennék annyival? Hát valóban nézd meg a Szentendrei Váci utat, mennyivel mennek, pedig tudják, hogy ott van Árpád híd, tudják, hogy ott van a trafi, mert most volt az a tragédia, igen, és akkor is százal, és utána is mennek. Tehát valóban itt megint Megint sajnos az emberi tényező, aminek itt mindenféle közlekedési eszközön valamilyen módon működnie kéne.
Abszolút, az ember vezeti. Igen. Amíg az ember vezeti a járműveket, aztán ha majd megjelennek az önvezető eszközök, akkor az egy külön kérdéskör lesz, de...
Nincs generációs különbség egyébként? Talán, hogy a 20 éves egészen másképpen gondolkozik arról, mint mondjuk egy 50 éves, hogy illik és mi nem illik a közlekedésben, és azt hány keréken illik. Nem lehet, nem gondoljátok, hát hogy ilyen is lehet?
Az én gyerekem most 18 éves, most már vezet egy jó fél éve, és azt látom rajta, ők mondjuk lány, abszolút tudatosan és nagyon szabályokat betart a vezet. Ez is emberfüggő, én azt gondolom.
Abszolút emberfüggő, viszont az, ami talán tendenciaként látható, hogy a mai fiatalok körében már nem feltétlenül fontos, hogy jogosítványom legyen. Igen, egy-kettő, abszolút. hogy autó tulajdonlás. Abszolút. Tehát megjelentek ezek a carsharinges megoldások. Ha ő mégis autóval akar menni, akkor el
ő mobilitást
majd
akar már, mobilitást nem tulajdon, és nem jogosítvány.
És ő nem akar foglalkozni vele, nem akarja fizetni
a biztosítást. Panaszkodnak is az európai autógyártók. Több sok mindenre panaszkodnak, de arra, hogy van egy generációs hiány. Ezek a fiatalok, ezek nem akarnak egyszerűen tulajdonolni. Igen. Tehát, jó, hát ez egy más világ. És ezért jöttek ezek a közlekedési eszközök. Ez többek
van, között, mert az meg azért az fontos, is. Hogy igen. Gyorsan eljutni abszolút. Az úti célhoz. Igen. Tehát minél rövidebb idő alatt, igen. Mert az utazás igen. Ideje, az egy holt idő az életemben. Ha metrón ülök, és esetleg e-mailezgetek a telefonomon, akkor hasznosan tudom tölteni. Egyébként nézelődök, és azt ma már holt idő.
Hát jó, nem váltottuk meg a világot, ugye Tamás?
Hát megpróbáltuk ma is.
Jó, és akkor jövő
mindig,
héten...
Mindig próbálkozunk.
Jövő héten látni és látszani?
Látni és látszani, igen.
Jó, tanár volt, akkor megint megnyerjük mindenképp. A beszélgetésnek, jó?
Örömmel jövök.
Nagyon szépen köszönöm Barta Tamás, a Magyar Közút elnök és Tóth János egyetemi docens, BME közlekedés, technológia és közlekedés, gazdasági tanszék. Akkor jövő héten találkozunk ugyanebben a körben. Köszönjük szépen a figyelmet.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.